napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 12 perckor ismét a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójának mikrofonja elől. Köszöntöm nagy tisztelettel a műsor minden kedves hallgatóját, és a többi megyék hallgatóitól valamelyest elnézést is kérek, ugyanis a mai naprakész műsor központi témája Marosvásárhely lesz, mert hogy talán és véleményem szerint, és nem csak az én véleményem ez, itt a városgazdálkodás sántít a legjobban adáskörzetünk összes önkormányzata szempontjából. Úgyhogy a Marosvásárhelyi Városi Tanácsnak a dolgairól, a város vezetéssel fent álló kapcsolatáról, amúgy a fogaratosítandó, illetve érvényben levő intézkedés csomagokról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégünkkel Herman Márk Krisztiánnal, a Szabad Emberek Pártjának Marosvásárhelyi Városi Tanácsosával. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is, és egyben egy sikeres, eredményes, boldog új esztendőt kívánok, tekintettel arra, hogy ez az első rádióműsorom az idei évben.
És akkor engedje meg, hogy szélesítsük a kört, tehát ne csak a marosvásárhelyi lakosok, illetve hát a marosvásárhelyi választópolgároknak, hanem amúgy az egész Székelyföldnek. Még akkor is, hogy talán nálunk itt a legkeserűbb az ember szájíze. Már csak azt veszik figyelembe, hogy tegnap délután mi történt a városban, miután 5 centi, 10 centis hó hullott le, hogy milyen borzasztó volt közlekedni. Erre hallom ma reggel a nagy hivatalos álláspontokat, hogy tökéletesen működött a hóeltakarítás. Nem tudom, hogy miért nem látták a tudor végéig kiérő párhuzamos sor végét, vagy az egész városban szánkázó, dudáló, csikorgó autósorokat. Ezek szerint úgy látszik, hogy más éghajlat alatt laknak a hivatalosságok, mint maga a polgár, a város polgára, zárójel bezárva. Nevezze ezt a fő téma, ha még akkor sem, hogyha sok benzint és sok keserű szájízet okozott ez az egész tegnapi sztori a mindnyájunk számára.
Hát ennek kapcsán azért egy rövid zárójelbe megjegyeznék valamit. Ha egy kis humoreszkel indíthatnék, akkor nem tudom, hogyha mindenki ismeri a Tanú című filmet, és ugye a magyar narancs kapcsán, amikor egy citromot kínálnak a párt főtitkárnak egy tálcán, és akkor megkérdezik, hogy mi ez? Hát narancs? Hát kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk. De komolyabbra fordítva a szót, én is olvastam a város senki által meg nem választott polgármesterének, konkrétan a polgármester személyes tanácsadójának a posztolását a közösségi médiában, hogy 11 hókotrógép dolgozik a városban. Hát azon kívül, hogy néhány főútvonalon eltakarították a havat, és azokon sem teljes egészében. Nem láttam én sem autósként sem igazán kézzelfogható eredményeket a hóeltakarítás tekintetében, de ez már egy szokványos gyakorlat nálunk, hogy sikerpropaganda az van dögivel, letetjük a népet mindenféle mesével, csak éppen az eredmények tekintetében más a helyzet. Na itt is ez történt sajnos. Nem volt akkor a hómennyiség szerintem, hogy ne lehetett volna eltakarítani, de ez egy más történet.
Valamikor 6 óra után láttam az első hóeltakarítót a Szabadság utca végében, akkor találkoztam vele, aztán később jöttek párhuzamosan valóban, ahol itt a Hosszú utcában is, de az már a késő esti órában volt, előtte viszont mondom, hogy úgy arra szólt a kocsisor, hogy rossz volt nézni és hallgatni. Telefonszámaink a 0265-2220-22-es és 0365-42-44-34-es, SMS-eket a 0740-274-165-ös számra várunk, él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Még egy pontosítást, ha megengedi, tisztelt hallgató jelezte 11 óra 32 perc és 57 másodperckor SMS-ben, hogy a rádiót nem lehet hallgatni a 108 meg a herces hullámhosszon. Nos, ezt bejelentettük korábban, hogy ma műszaki ellenőrzés alatt volt a 107,8 MHz, 16 óra után, ha minden igaz, akkor hallgatható, és most már teljes kapacitással működik az adó, úgyhogy merem remélni, hogy hallgatnak minket. És lesznek kérdéseik Herman Már Krisztiánhoz, még akkor is, hogyha távolabb élnek Marosvásárhelytől. Kezdjük talán akkor, ha már ennél a témánál tartottunk, hogy költségvetés szempontjából mikor hagyták jóvá egyáltalán hóeltakarításra a városi tanács, mekkora összeget hagyott jóvá erre a térre?
Hát a pontos összegre nem emlékszem, de
mikor?
Már augusztus 30-án egyébként meg lettek szavazva ezek az összegek az augusztus 30-ai költségvetés módosításkor, és akkor emlékszem, hogy több százezer lejes, tehát ilyen 200 ezer eurós nagyságrendű plusz összegeket ítéltünk meg akkor, bár olyan szinten viccesen tettem fel akkor is a szakbizottságban a kérdést, hogy miért duplázták meg ezt az összeget, mert előre látták azt, hogy kétszer annyi hó fog lehullani, mint amennyit egyébként elképzeltek az eredeti költségvetés kialakításakor. Hát az összeg az meg lett duplázva, de a hóeltakarítás szempontjából ez meglátásom szerint nem vevődött észre a tegnapi nap folyamán. Egyébként ugyanúgy szívtam én is, mint önök a dugóban. Délután 5 órakor, 6 órakor alig tudtam egy-két kilométeres útszakaszt megtenni egy óra alatt.
Tehát nem magamról beszélek, és nem a kollégáimról, akik igen a rádióból úgy egymás után mentek el, hanem a város lakosairól, tehát itt több ezer, tízezer autóból meghalva a forgalomban. És azért lennék kíváncsi rá, mert érdekes dolog történt megfigyelésem szerint. December 31-ig félreeső kis utcákban is szórtak, olyan helyen, ahol korábbi években meg se fordult, még senki nem látott kíváncsiságból sem hóeltakarító. Mi történt január 1-e után? Én ezt nem értem, hogy akkor miért addig gyönyörűen le volt szórva, olyan helyen is mondom, ahol soha addig nem járt hóeltakarító. Január 1-e után vége. Miért? Hát,
én csak egy gyanúperrel élek, és egyébként ez részlegesen adhat számunkra egyfajta választ, hogy hol is van a kutya elásva. Ugyanis január 31-éig, bocsánat, december 31-éig el kell költeni bizonyos pénzösszegeket, amelyek elő vannak irányozva a költségvetésben. Utána már nem tudod elkölteni. Tehát valószínű az történt, hogy bizonyos összegeket bizonyos cégek számára, vagy bizonyos szolgáltatásokért elő voltak irányozva, és valaki fentről leadta az ukázt, hogy már pedig azt akkor december 31-ig a költségvetés lezárásának napig azokat az összegeket teljes értékben el kell költeni. És valahol ez egyben megmagyarázhatja a túlbuzgóságot is, de ugyanakkor, hogy legyünk korrektek, én azért január 31-én utaztam, és emlékszem, hogy elég nagy fagy volt odakint, és voltak megfagyott útszakaszok, tehát ebből a szempontból azért örvendetes, hogy egy kicsit a kisebb utcákra is gondoltak.
Nekem ez volt a pozitív tapasztalatom, de hát végső soron térjünk vissza akkor a további témákhoz. Hát ha vagy nem jön, nem lesz tél, vagy elmegy a tél, mert melegedésről van szó, mondjuk ez a mínusz 6-7 fok, ez ahhoz képest, ami kedden hajnalban, vagy szerdán hajnalban volt, már nem is emlékszem, a 23 fokhoz mínuszba képest, ez tényleg semmi. Hogy sajtótájékoztatót tartottak kedden, ha jól emlékszem, és ott többek között kollégáival, Rádu Balázssal és Györfi Ilonával, Júliával, bocsánat, hármasban ismertették azt az állatlan helyzetet, ami az utolsó novemberi tanácsülésen megszületett döntést követően nem hajtatott végre, mégpedig az iskoláknak kiutalandó összegekről van szó. Ez a tanácsi határozat értelmében minden tanintézményt érintett volna, ha jól értettem, akkor 50 ezer lejes keret összegeket kellett volna minden tanintézménynek kiutalni. Elindult ennek a folyamatnak a végrehajtása, végül is a pénzt nem kapták meg a tanintézmények.
Ez sajnos így történt, tehát a novemberi tanácsülésen a napirendre volt tűzve egyebek mellett egy utolsó költségvetési kiigazítás is, és a határozattervezetbe dacár annak, hogy mi megfogalmaztunk néhány módosító indítványt, nem foglalták ezeket bele. Én konkrétan 48 ezer lejt kértem a Friedrich Schiller gimnázium számára, amelynek az igazgató tanácsában vagyok, 22 ezer lejt, hogy egy mosdót építsenek, egyébként egy korábban műhely egyébként használt, nem megfelelő és igen kicsi épületben kialakított tornateremben, ugyanis a gyerekek nincsen, ahol a dolgaikat elvégezzék, és kértem 10 videoprojektorra pénzt, tehát konkrétan meg volt nevezve az, hogy mire van szüksége az iskolának. Ezeket ugye mi leegyeztettük az iskola igazgató tanácsának ülésén, és erre vonatkozóan le is tett az iskola igazgató egy kérvényt a polgármester hivatalba, iktatta. Ugyanúgy Júlia és Rádó is néhány tanintézmény számára ténylegesen kértek összegeket, és meg is nevezték azt, hogy mire van szükségük. Ezt a szándékunkat felülírta a PSD frakció vezetője, Szerzsó Pápuk tanácsos kollégám, aki egyébként fura mód egy választási kampány kellős közepén néhány nappal, vagy egy héttel a választások, a parlamenti választások előtt azt mondta, hogy nem, adjunk akkor 50 ezer lejt minden iskolának, ez 34 iskolát érintett, összesen 1,7 millió lejes tételben, és akkor az iskola igazgatók ezen összegek felett szabadon rendelkezhetnek, és arra költik el, amire éppen szüksége van az adott iskolának. Na már most az iskola igazgatók megtettek mindent annak érdekében, hogy ezeket az összegeket, miután ezek meglettek szavazva a november 24-i tanácsülésen, hogy ezeket az összegeket ők le tudják hívni. Aztán történt egy fura, bejött egy fura csavar az egész történetbe. Arról értesültem, 5 iskolaigazgatóval beszéltem, mindegyiküktől azt a visszajelzést kaptam, hogy időközben a polgármesteri hivatal üzent nekik, hogy készítsenek egy új költségvetést, ugyanis csak ennek a pénznek a felét, pusztán a felét, tehát 25 ezer lejt fognak kapni az 50 ezer lej helyett. Na már most a tanács, ha egyszer 50 ezer lejt megszavazott, akkor nem tudom, és mindmáig erre nem kaptunk választ egyébként, hogy a polgármester miért rendelkezett arról, hogy akkor csak ennek az összegnek a felét fogják megkapni. Meg is kongattam erre vonatkozóan a vészharangot még december 22-én, ugyanakkor jeleztem, hogy igen szoros a határidő ahhoz, hogy december 31-ig ezeket az összegeket, ha meg is kapják az utolsó 100 méteren, el tudják költeni, mert van ennek egy necces procedúrája, bár nem kell közbeszerzést kiírni, mert az összeg nagyságrendje nem írja ezt elő, de szintén a közbeszerzési portálról, a SEAP rendszerről kötelesek az iskolák megrendelni a szükséges leltári eszközöket. És végül addig zajlott ez a húzavona, hogy mint kiderült, egyetlen iskola egyetlen egy lejt nem kapott, és mint mondom, a polgármester és az iskolaigazgatóság és semmilyen szakaparátus nekünk mindeddig semmilyen választ nem adott arra vonatkozóan, hogy miért nem fizették ki ezeket az összegeket, illetve kaptam ugyan egy írásbeli választ, ami nem felel meg a valóságnak, tehát én írásban tettem fel kérdést, írásban kaptam választ. Azt mondták, hogy az iskolaigazgatók nem küldték meg a listát és a költségvetést jóváhagyásra a polgármesteri hivatalnak. Na már most ez nem igaz. Az iskolaigazgatók zöme, legalábbis azok, akikkel én elbeszélgettem, azok elvégezték a feladatukat ugyanúgy, ahogy egyébként a tegnap a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió román hírműsorában is megszólaltattak a sajtótájékoztatónk után néhány iskolaigazgatót, és ezek az emberek elmondták az igazat, hogy ők elvégezték, letették, benyújtották a kérelmeket, tételesen átalakították kétszer is a költségvetést, nem kaptak pénzt. Na már most kérdem én, hogy hány szülő és hány gyerek és hány szülő érintett most városunkban ebben az egész történetben, és 1,7 millió lejéről beszélünk szerkesztőről, ami nem kis összeg.
Na várjon, azt nem értem az egészben. Két dolgot nem értek végső soron. Tudomásom szerint ezt az összeget, ezt az 50 ezer lejt végül is egyöntetően elfogadta a testület.
Így van.
Minden tanácsos.
Nem minden tanácsos, többségi szavazás, mert azt azért el kell ismernem, és elmondtam december folyamán is. A legutóbbi költségvetést, amikor szavazás alá bocsátották, akkor minket csúnyán átvertek. Ugyanis a szakbizottságokban arról volt szó, hogy a költségvetést fejezetenként és tételenként fogjuk megszavazni. Ezt elmondtuk egyébként a tanácsülés keretében is, hogy mi meg akarjuk szavazni az iskolák számára az 50 ezer lejes összegeket, de nem akarjuk megszavazni a sportfinanszírozásokat, amikor egyébként azt az 1.280.000 lejt, amit nem szavaztunk meg augusztus 30-án az ASZIA számára, most benyomták a költségvetésbe, és novemberben szépen átvitték. Tehát azt a finanszírozást, de mi volt a trükk az egészben? Az, hogy az egész költségvetést egy csomagban bocsátották szavazás alá, nem foglalták bele a módosító indítványainkat, megtagadták tőlünk egyébként azt a törvény által biztosított jogunkat is, hogy a tanácsülésen javaslatokat és módosító indítványokat fogalmazzunk meg, és úgy bocsátották szavazás elé az egész költségvetést, hogy annak árán, hogy az iskolák számára megszavazunk 1,7 millió lejt, 16 millió lejt megint az élsport számára, amiből 11,4 millió lej a négy kiválasztott sportklub számára lett megítélve. 11,4 millió lej az Ásziának, a Marosi Kosárlabda Klubnak, a City Ásznak, valamint az egyetemi röplabda csapatnak versus alig 15%-a 1,7 millió lej az iskolák számára. És mi akkor kikapcsoltuk a szavazógépünket, mert nem voltunk hajlandók ebben a, mondjam ki nyíltan, ebben a gazemberségben részt venni. A többség megszavazta a tanácsban a költségvetést, viszont onnantól kezdve, hogy többségi szavazással átment ez a költségvetés, mi attól a perctől kezdve következetesen követeltük, hogy az elsődleges prioritás az legyen, hogy az iskoláknak megítélt összegeket kifizessék.
Hát ennek ellenére, amit mond, mind a Maros KK Kosárlabda Klub, és főleg az Asszia labdarúgó csapat, legújabb hír az, hogy ma már az elnök is távozott a klub éléről, Daniel Stancsó is itt hagyta a csoportosulást korábbi jeles játékosuk után.
Ez borítékolható volt.
Mégsem elég. Tehát nagyon nagy összegről beszél, 16 millióról a négy sportklub számára, és ezek szerint mégsem volt elég, mert a Maros Kosárlabda Klub is a szakadék szélén áll. Azt mondják, hogy beszüntethetik a tevékenységük, az Ászlá pedig valószínűleg, hogy nem is indul a tavaszi idényben, mert...
Na már most erre vonatkozóan egyetlen egy okból nem tudok én sajnos sem önnek, sem a hallgatók számára egy konkrét választ adni. És pedig azért, mert én decemberben ugyan benyújtottam egy közérdekű adatigénylést, amelyben konkrétan azt kértem, hogy tételesen az átutalás dátumát is beleírva adják át nekem a sportkluboknak, a négy sportklubnak szánt összegekre vonatkozóan a kifizetések listáját. Tehát, hogy dátumszerűen melyik sportklubnak mennyit fizettek ki a 2016-os év során. Megint egy ilyen megkerülő választ adtak nekem, még ilyen lekezelő stílusban. Én nem tudom, egy közhivatalnok ezt hogy engedi meg magának, hogy stílszerűen lehülyézen egy választott tanácsost, hogy ezeket az összegeket kéne ismerje onnantól kezdve, hogy önök megszavazták a költségvetést. Na már most egy dolog az, hogy a tanács mit szavaz meg, és más dolog az, hogy a polgármester önkényes döntései révén milyen összegek kerülnek ténylegesen kifizetésre. Itt volt az iskolák példája. Magyarán én helyi választottként dacára annak, hogy törvény adta jogom minden közérdekű és főleg költségvetési közpénzek elköltése felett meghozott közigazgatási aktust, hogy a tudomásomra hozzák, nekem ezeket az információkat a városvezetés szabályosan megtagadja, hogy a rendelkezésemre bocsátsa. Egyébként még egy apró zárójel, én erre vonatkozóan most december 23-án nyertem meg első fokon egy pert, amikor egyébként szintén a sportfinanszírozások kapcsán nyújtottam be szeptember elején egy adatigénylést, és akkor is megkerülő válaszokat adtak meg, húzták az időt 5 hétig, és alig csak azután méltóztattak válaszolni konkrétan azt, arra vonatkozóan, hogy a négy sportklub számlájára mekkora adósságokat rótt ki az állami számvevőszék, ugyanis az állami számvevőszék megállapította, hogy a négy sportklub törvénytelenül költött el 518 ezer lejt, és én azt kértem, hogy tájékoztassanak arról, hogy a sportkluboktól konkrétan mennyit kapott vissza a város, ugyanis a város költségvetését károsították meg, és hogyha ezeket az összegeket a megadott határidőn belül kifizették. Na, ezeket az adatokat én nem kaptam meg, ezért kénytelen voltam a közigazgatási bíróságon érvényesíteni az igazamat.
Említett,
megnyertem, első fokon megnyertem, valószínű, hogy fellebezni fognak, de én nem látok nagy esélyt arra, hogy az első fokú ítéletet meg tudják fordítani. Határidőből kifutottak, tehát a határidők nem teljesülése az egy jogfosztó tényező. Azt még megjegyezném, hogy pontosan ezekre az összegekre, meg kérelmekre vonatkozóan, amelyekre szintén nem kaptam kielégítő választ, további legalább 3 közigazgatási pert fogunk a közeljövőben elindítani, ugyanis az egyszerűen felfoghatatlan, hogy miután a tanáccsal megszavaztatnak bizonyos összegeket, eltitkolják szabályosan a tanácsosok előtt a közpénz elköltésének módját, és hogy konkrétan mire, hogyan, mekkora összegeket költöttek el. Letettem például egy kérést arra vonatkozóan.
Koncertekkel kapcsolatban.
Pontosan fején találta a szöget szerkesztő úr. Én kértem például azt, hogy december 1-én ugye volt a Voltás koncert, volt utána egy Gáská Zurli koncert, egy Stefán Hruska koncert, egy Brody János koncert, egy Iris koncert a főtéren december 31-én az utcai szilveszterkor. Itt teszek egy apró zárójelet. Arra még tudomásom szerint nem volt precedens, hogy a szilveszteri utca bárra egyetlen egy magyar együttest sem hívjanak meg, ahogy most ez idén megtörtént, zárójelbe zárva, és én kértem az konkrétan, hogy tájékoztassanak afelől, hogy mekkora összegeket, mekkora gázsikat fizettek ki ezeknek az együtteseknek. Na már most megtagadták tőlem ezt is, avagy mi szavazzuk meg birka módjára, bólogató Jancsiként az összegeket, a költségvetési tételeket költségvetés módosításkor, de nekünk ne legyen jogunk tudni afelől, hogy ezeknek az együtteseknek mekkora honoráriuma. És egyébként egy teljesen nevetséges érveléssel próbálta kitérni a válaszadás elől, hogy szellemi tulajdonra vonatkozó szerződéses kitételek, valamint titoktartási nyilatkozatok. Na már most én nem tudom, hogy mióta titok az, hogy közpénzből, az adófizető pénzéből mekkora gázsit fizetnek ki egyik, másik, harmadik együttesnek.
Megértettük. De hát akkor térjünk vissza a beszélgetés lényegére. Említett egy csomó olyan javaslatot, ami módosítás lett volna, számonkérés lett volna, a legnormálisabb módja az lett volna, hogy egy tanácsülésen ezt fölvetik. Decemberben még rendes tanácsülés sem volt. Miért?
Na, ezt a kérdést szerintem elsősorban a polgármester úrnak kellene feltenni.
Azt hiszem, hogy ilyen nem volt még, amióta a 27 éves demokratikus rendszer működik.
Hát egy megyei jogú városban, egy megyeszékhelyen nem megtartani a havi rendes tanácsülést, ez nem tudom, számomra az cifi, annál is inkább, hogy a törvény világosan, a közigazgatási törvény világosan előírja, ott van egy passzus, amely azt írja, hogy a polgármester, a havi rendes tanácsülés az a polgármester összehívására történik meg. Tehát a polgármester köteles összehívni a rendes tanácsülést minden esetben, és a napi rendet szépen sajton keresztül a város polgárainak a tudomására hozza, és rendkívüli tanácsülést tud vagy polgármester kezdeményezni, vagy a tanácsosok egyharmada. Én tettem erre vonatkozóan is egy írásos beadványt, amelyre egy ilyen megkerülő választ kaptam, és csak törvénypasszusokat idéztek nekem, és hogy meglátásuk szerint a végén, bár ott írta szintén a törvénypasszusba, hogy havi jelleggel ülésezik a tanács, hogy meglátásuk szerint kielégítő választ szolgáltattak nekem, de végső soron még mindig nem tudjuk, hogy a polgármester miért nem hívta össze a decemberi tanácsülést. Én itt csak feltételezésekbe tudok bocsátkozni. Az egyik feltételezésem pontosan az, hogy sejthették, hogy számon fogjuk kérni, hogy eltelt egy hónap, és az iskoláknak megszavazott összegek tekintetében nem történt előrelépés, és nem fizettek ki nekik egy lejt sem. Továbbá én gondolom, hogy ez is szubjektív vélemény, de ez is egy ok lehet. December 19-én, valamint december 23-án érkezett mind a Marosvásárhelyi törvényszékről, mind pedig a Hargita megyei törvényszékről Csíkszeredából egy-egy átirat, amit mindkét esetben a városi tanácsnak címeztek meg. És ez arról szól, hogy január 16-ai határidővel a Marosvásárhelyi törvényszéken, valamint január 30-ai határidővel a Hargita megyei törvényszéken a városi tanács saját soraiból válasszon ki egy szemét, jelöljön ki egy szemét, aki a két polgármester és más vádlottak ellen zajló büntetőperben a város képviseletét, mint károsult felet, mint sértett felet ellátják. Na már most ez egy nagyon vicces dolog, ugyanis én szeptember 23-án benyújtottam egy tanácsi határozattervezetet, hogy az új büntetőperben a Transzil stadion ingyenes bérbeadása kapcsán, miután elindult a büntetőeljárás és bírósági szakaszba is került, hogy a város, hogy hozunk egy tanácsi határozatot arról, hogy a város, mint károsult fél, a nyomozó hatóságok által megállapított közel 1,2 millió lejes kárértékben képviseltesse magát, és amennyiben a bíróság természetesen figyelembe véve a jelenlegi szakaszban a vádlottak ártatlansági vélelmét is, de amennyiben a bíróság megállapítja, hogy bűncselekmény történt, és valóban kárt okoztak a városnak, akkor a város ezt a pénzt, ezt a kárt visszaszerezhesse. Közel négy hónapig tanácsülésről tanácsülésre folyamatosan elszabotálták. Elszabotálta elsősorban a polgármester azt, hogy mi a kárért bejelentkezhessünk, a város, mint károsult fél. Természetesen volt néhány tanácsos kollega, akik ebben a segítségére voltak, tehát úgy egyfajta védőgyűrűt emelve, védőfalat emelve a polgármester köré. Tény és való, hogy például az ÁSZIA törvénytelen finanszírozásának perében már négy hónapot nyertek, négy hónapig sikerült az időt elhúzni. Ugyanúgy ebben az új büntetőperben is, mert most a két bíróságról megérkezett átirat világosan és egyértelműen fogalmaz, egy kicsit metaforikusan fogalmazok, ez az a pillanat, amikor a bírók a bakancsukkal a torkunkra léptek. Tehát innentől kezdve már nincs pardon. Nem tudunk ez alól kibújni.
Jól van, na most muszáj képviselőt megnevezni. Tehát ha nem ül össze a testület, akkor
lesz rendkívüli tanácsülés most pénteken. Tehát én december 27-én küldtem egy levelet az összes tanácsos kollégámnak, azt kérve, hogy most január elején tartsunk egy rendkívüli tanácsülést, és teljesítsük az egyébként törvényes kötelezettségünket abban a tekintetben, ugye, hogy mi városi tanács felelünk a város vagyunk. Is. És akkor a tanácsosok, a tanácsos kollégáknak egy része végül is benyújtottak egy indítványt erre vonatkozóan, és pénteken délután 2 órakor ülésezünk, és megválasztásra fog kerülni reményeim szerint.
Ez az egyedüli napirendi pont?
Hát én kértem.
A beiskolázási számok, nevezetesen a római katolikus liceumnak az ügye is szerepel.
Az is egy nagyon kényes ügy, amit már végre valahára meg kellene oldjunk. Hát a novemberi tanácsülésen a polgármester is és Peti András tanácsos kollégám is épp hogy le nem hülyéztek, amikor azt mondták, hogy itt egyesek jogásznak tettetik magukat, és a vészharangot kongatják. Én akkor kértem, hogy egy vegyes bizottság üljön, hozzunk létre egy vegyes bizottságot, vizsgáljuk meg minden oldalról a problémát, és próbáljuk kiküszöbölni ezt a jogi vákumot, amiben az iskola került, és mindenek előtt egy méltányos, igazságos és törvényes döntést hozzunk ahhoz, hogy ne hozzuk veszélybe az iskola működését. És azt mondták, hogy minden a legnagyobb rendben. Aztán kiderült, hogy a tanárok nem kapták meg a fizetésüket, több mint egy hónapig, másfél hónapig ingyen oktatták a diákokat, ugye nekik is biztos gyerekeik vannak, számlákat kell törlesztenek.
Aztán sikerült egy átmeneti megoldást éppen az ünnepek előtt kieszközölni, hogy a bérüket megkapták, de továbbra is most jelen pillanatban padhelyzet van.
Szerintem is. És erre valahogy kellene már megoldást találni, viszont
hát
a labda nem a mi térfelünkön van. Mi egyszer megpróbáltunk.
Van közköltség. Tehát
így van, gázszám, fűtés, víz.
Villanyszámla, azt nem fizetik, jön a szolgáltatós, városi tanács ide, városi tanács oda, mit tudom én, szülői testület ide. Levágják egyszerűen, kezdi csokon.
Itt a baj még ennél is nagyobb, ugyanis be kell nyújtani az beiskolázási terveket.
Az van most jelen pillanatban folyamatban. Ezt jóvá kéne hagyja a tanács?
Ezt a tanács megint jóvá kéne hagyja? Nagyon oda kell figyeljünk, hogy törvényes feltételeknek megfeleljen a katolikus liceumnak a beiskolázási terve. Ennek a liceumnak tovább kell működnie. Ott van 400 gyerek és 800 szülő, akik alsó hangon érintettek, és több tucatnyi tanár. Ezeket az embereket nem tarthatjuk a végtelenségi bizonytalanságban, pusztán azért, mert egyik, másik, harmadik pártnak a különféle politikai számításai és játszmái zajlanak még mindig a kulisszák mögött. Tehát ezt az állapotot meglátásom szerint meg kell
kell szüntetni. Viszont csak hárman vagyunk a 23-ból, a labda nem a mi térfelünkön van, viszont azt az egyet garantálom, hogy amennyiben az RMDSZ-es tanácsos kollégák, akik egyébként zászlajukra tűzték a parlamenti választások küszöbén a kampányban ezt az ügyet, mi maximálisan támogatjuk. Csak lássam a szándékot.
Ha minden igaz. Kérném, tegye fel a fülhallgatót, mert Kaffa István Árpád műszaki munkatársunk jelzi, hogy hallgató van a vonalban. Üdvözlők, haló, adásban van. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! A jó Isten tartsa meg önöket!
Májer úr kedves! Köszönöm, hogy felhívott! Májer úr, mi van a négyfalusi rehabilitációs központtal?
Leégett! Na éppen ez hozott fel engem! És nem foglalkozok komandóval, nem foglalkozok a vásárhelyi problémákkal, mert ugye én brassai vagyok, négy falusi, tetszik tudni, nem kell mondjam. De engem minden tényleg kihúz a sodromból. Hát hogy lehet az? Brassó elvette a vizet négy falutól, tehát Fecselétől. Ő átvette. Átvette ezt az ósánci beteg gyermekeknek azt a preventóriumot, tehát azt a kezelést.
Azt a rehabilitációs központot.
Igen, a preventóriumnak.
Na, most nem menjünk nagyon bele a másébe, mert rettenetesen telik az idő. Mi a jelenlegi mondják, helyzet?
Azt mondják, hogy most ők átvették, de négy falóhoz tartozik. A vizet átvették, ők veszik fel a pénzt, ők vettek, ők kezelnek mindent, és mint Pilátus most mossák a kezüket. Kezi csókolom, köszönöm szépen. Elnézést kérlek, kis Csaba úr.
Köszönöm, hogy betelefonált. Nagyon vártam, mert hallottam a hírt, és nagyon megdöbbentett, hogy
hát én gyermekkorom óta ismertem azt a preventóriumot.
Hát jobb híreket, Májer úr, és kitartást a négyfalusi közösségnek. Szép estét, viszont hallásra. Máshol is vannak gondok, tetszik látni, tisztelt Krisztián. Tehát pénteken akkor mi várható a rendkívüli tanácsülésen? Milyen döntések születhetnek meg? Hogy aztán mi lesz a végrehajtás, az megint a jövő zenéje.
Én egy órával a műsor előtt jöttem ki a jogi szakbizottság üléséről, és jelen pillanatban egyetlen egy határozattervezet van napirendre tűzve, ez pedig a Maros-megyei törvényszéken az újabb büntető per kapcsán, ugye egy személykijelölés a tanácsosok sorából, aki a sértett felett, a károsult felett képviselje. Semmi más nem került eddig napirendre. Megpróbáltak ugyan kompenzatív jelleggel egy másik tanácsi határozattervezetet a városvezetés részéről benyomni a napirendre, de ez elutasításra került még a tegnapi nap folyamán a Költségvetési Szakbizottságban.
Péntek 13. Remélem, hogy nem lesz babonás.
Nem vagyok babonás egyáltalán, 13.
Mikor lesz rendes tanácsülés?
Hát rendes tanácsülés elvileg minden hónap utolsó csütörtöki napján van. Tehát ez január 20.
Ez nem futott ki.
Nem tudom, nincs egy naptáram kéznél, 26-a körül.
Vegyük sorra azt, hogy ma 12-e, meg két hét az 26.
Pontosan. Mához két hét kell elvileg összehívni a rendes tanácsülést.
Ez annál inkább is fontos lenne. Mert eddig arról beszéltünk, hogy mi maradt el. De tisztelt Herman Már Krisztián városi tanácsos úr, itt van január 1-e. Nagyon sokan, és nagyon sok az öntudatos marosvásárhelyi polgár, aki első napokban, megint az első nyugdíj, mert most már kezdődik a nyugdíjosztás, indulna az adót kifizetni. Mi lesz vele? Ki tudja, hogy milyen szintű adókat kell kifizetni 2017-re? Marad-e ugyanazon a szinten, mint 2016-ban? Lesz-e változás? Elég ez? Mert hogy tudomásom szerint erre van egy olyan törvénykezés, amely most már teljes mértékben a helyi tanácsnak ad szabad kezet az adószinteknek a megállapítása tekintetében.
A helyi adók tekintetében szintén a novemberi tanácsülésen hoztunk döntést. Én akkor több módosító indítványt tettem le az asztalra. Az adók tudomásom szerint egyáltalán nem emelkednek, ami a magánszemélyeket illeti, tehát ingatlanadó, gépjárműadó tekintetében változások nem lesznek. Viszont benyújtottam egyrészt egy módosító indítványt arra vonatkozóan, hogy a jogi személyeket, konkrétan a cégeket, zömében kis és közepes vállalkozásokat segítsük meg azzal, hogy egy részleges adócsökkentést eszközöljön ki a számukra, ugyanis a legutóbbi pénzügyi törvény elfogadása során drasztikusan megemelték az adókat, például azok számára, akik egy magánszemély birtokában lévő ingatlanban kereskedelmi tevékenységet folytatnak. Nem találtam ebben sajnos partnerekre. 10%-kal sikerült bizonyos szolgáltatóknak, egyebek mellett taxisok számára csökkenteni az adót. Csökkent egy RMDSZ-es tanácsos kollégám részéről érkezett be módosító indítvány, konkrétan Száz Gáspár Barnabás kollégám részéről egy módosítás arra vonatkozóan, hogy a házassági díjat csökkentsük, ezzel is a családalapítást serkentsük. Én, amit elértem egy módosító indítvánnyal, az az, hogy például amikor számos esetben adóigazolást kell igényelni, például egy hagyaték esetében, vagy egy ingatlan vásárlás, egy adásvételi szerződés megkötése esetén, hogy ugye nincs adótartozása. A normál rezsimben, tehát 2-3 munkanap alatt kibocsátott adóigazolásnak volt egy kétlejes illetéke korábban, ez sikerült nulla lejbe megállapítani, ezzel is megkíméltük a hivatalban dolgozó személyzetet is, egy felesleges adminisztrációról apró pénz esetében, és a sürgősségi díjat, amit meglátásom szerint túlságosan magas értéken állapítottak meg 31 lejben, az sikerült 15 lejre csökkenteni, tehát adóemelések nincsenek idén, részleges adócsökkentés megvan, de sajnos apró dolgok tekintetében.
És lehet már is fizetni a 2017-es adót, vagy erről nem tud?
Én olvastam egy sajtóközleményt, hogy január 12-től lehet az adókat fizetni. Tehát ez konkrétan a mai naptól, állítólag korábban azért nem lehetett, mert a rendszert át kellett alakítani, és az informatikai rendszerben kellett bizonyos munkálatokat lebonyolítani, de most már állítólag akadálymentesen lehet adót fizetni.
Van itt még egy nagyon kényes kérdés, amely szintén heves vitát okozott az utolsó hónapok, az utolsó tanácsülések, amelyek még megtartottak. A személydíj kérdése Marosvásárhelyen, illetve egyáltalán a városi szemét hulladék elszállításnak a kérdése. Emlékeim szerint egy hónappal, tehát januárra volt meghosszabbítva az éppen átalakulás alatt levő Szalubri szerver kötött szemét elszállítási díjazásnak a szintje. Na most ez hol csökkent, hol emelkedett? Jelen pillanatban nem is tudom, hogy hol tart, megmondom őszintén. Ugyanis utoljára, amikor voltam a cégnél szemetet, személydíjat fizetni, akkor volt egy olyan közleményünk a szalubri szerveseknek, hogy például bizonyos lakótársulások számára nem is kell, nem is róttak ki díjat november hónapra.
Igen, mert volt egy kis baj a fejükön.
Na most a természetes személyek számára viszont tényleg egy minimális volt, az előző 37 lej helyett valami 8 lej körüli összeget kellett fizetni. De mi lesz ezentúl?
Hát ezt azért tudni kell, hogy ugye a 2 évvel ezelőtt törvénytelen módon megduplázott szemétszállítási díjat, azt a bíróság határozata nyomán kénytelenek voltak visszaállítani.
De ők jól hagytak egy újabb.
Na már most azonnal megemelték, mi nagyon elleneztük, tehát ellene szavaztunk, és meg is mondtuk, hogy nem méltányos és nem igazságos ez a drasztikus személydíj emelés. Ők azzal magyarázták, hogy Segesvár már nem fogadja a hulladékot, és ezért udvarhelyre kell szállítani, és nagyobb a távolság, és millió dajka mese. Lényeg az, hogy most magánszemélyek számára legutóbb mi 9-30-ban állapítottuk meg, illetve nem mi, hanem a többi tanácsos kollega, a tanács a hulladék szállítása.
Egy háztartásra vagy személyre?
Úgy tudom, hogy személyre szól. És viszont nagyon megemelték a jogi személyek, megint kis cégek, meg közintézmények számára a hulladékszállítási díjat, és arra mind a mai napig nem érkezett magyarázat, és nem jelent meg sehol egyébként a számításokban, meg az indokolásokban, hogy 12 lejről, ugye erre kellett visszatérni a bírósági határozat nyomán, mégis 12 lej plusz áfáról miért megy fel 15-szörös ára, konkrétan 205 lejre az utcai hulladék elszállításának tonnánkénti ára.
Tehát ez megint itt óriási összegeket fizetnek ki közpénzből egy olyan hulladékszállító vállalkozásnak, amely egyébként már jó ideje nem képes bizonyos minőségi szempontokat teljesíteni, tehát látjuk azt, hogy néz ki az egész hulladék gazdálkodás és menedzsment a városban, egyre rosszabbak a körülmények, másfelől pedig fizetésképtelen, tehát elindult egy csődeljárás ellenük, és most ugye egy újraszervezési szakaszban vannak, de ennek meglátásom szerint nem az a módja, hogy egy csődcélén álló vállalkozás számára folyamatosan a vásárhelyi adófizetők pénzéből hízlaljuk a bankszámláját. Tehát lejár megint a szerződés ugye most januárban, mert lejár konkrétan a tényleges szerződéses időszak, és akkor 6 havonta hosszabbították meg. Ez volt már a második hosszabbítás konkrétan. Itt most megint dönteni kellene arról, hogy hosszabbítják a szerződést, nem hosszabbítják. Hát valószínű, hogy kénytelenek lesznek hosszabbítani, mert új közbeszerzést nem írtak ki. Ezért minimális az esély, hogy új szolgáltató.
Szabálok egy hallgatót. Köszönhetünk ismét, és nagyon kérem, hogy röviden fogalmazzon, mert nagyon telik az idő. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Zoltán vagyok, Söpitengyőről. Én csak annyit szeretnék hozzászólni az egész beszélgetéshez, hogy a kedves politikusoknak a kifejezésével nagyon nagy probléma van. Tehát ezt elmondani egy műsorban, hogy mi döntetlenre játszunk, nincs nálunk a labda, tessék átmenni az ellenfél pályára, és elvenni ezt a labdát.
Megtettük.
Ilyen nincs, hogy megtettük.
Folyamatosan.
Tehát minden egyes módszert meg kell keresni, és nem lehet ezt mondani, hogy nincs nálunk a labda.
Zoltán.
Tehát ők döntetlenre játszanak, és önök pedig hagyják, hogy döntetlenre játszanak.
Nem hagyjuk. Nem lehet hagyni. A mai szakbizottsági ülés után is az RMDSZ-es tanácsos kollégámnak azt egyébként elmondtam, hogy 8 év után itt fordulat következett be a városban. És pedig az, hogy ugyan velünk, mert az RMDSZ-nek van 10 tanácsosa a 23-ból, de velünk újra a magyar többség van a városban. Egyébként ugyanezt mondjuk el a katolikus iskola ügyében. Hozzunk már egy mindenképpen helyes és törvényes döntést, és megvan a többség hozzá. Tehát nem szabad ezeknek a gyerekeknek és a szülőknek a végtelenségig feszíteni a húrt és az idegrendszerüket. Tehát ez
nem
a bizonytalanság.
Nagyon korrekt. Csak egy műsorban többször elmondani, hogy nem nálunk.
Nem mondtam el többször. Egyetlen egyszer mondtam el, és kénytelen vagyok elismételni, hogy mi csak hárman vagyunk a 23-ból, egy fecske nem csinál tavaszt, három fecske sem csinál tavaszt, nem tudjuk megváltani a világot. Tény és való, hogy én már folyamatosan felajánlottam a partnerséget az elmúlt másfél-két hónap során az RMDSZ-es tanácsos kollégáknak, hogy gyertek, oldjuk meg ezeket a problémákat. Itt van egy csomó magyar vonatkozású ügy, amit nem oldottunk meg az elmúlt 6 hónapban. Szükségünk van rátok, és nektek is szükségünk van ránk. Lejárt két választási kampány, van most 3,5 évünk arra, hogy a következő választásokig építkezzünk, és valamit tegyünk a városért. Tény és való, folyamatosan lépéseket teszünk feléjük, közeledünk, és egyszerűen nincsen együttműködési szándék részükről. Én eddig mindeddig azt láttam, hogy ők inkább a PSZD-vel meg más tanácsosokkal kollaborálnak, ahelyett, hogy velünk leüljenek az asztalhoz, és legalább egy minimumban meg tudjunk állapodni.
Oké, köszönöm a választ.
Nagyon szép estét, köszönjük, hogy betelefonált, és a Sepsiszentgyörgyről is érdekli az embereket mindaz, ami itt vásárhelyen történik. Záró kérdés, és nagyon rövid választ kérek itt évelején. Ez a kutya-macska viszony, ez hova vezethet? Mikor lesz itt már valami konkrét előrelépés, mert azt tapasztaljuk, és nem vagyok egyedül, higgy el, tisztelt Herman Mark Krisztián, aki azt mondja, hogy júniusi helyhatósági választások eredményének kihirdetése óta megállt az élet Marosvásárhelyen.
Ez egy halott város, szerkesztő úr. És hogy
nem szabad egy városi tanácsosnak így nyilatkozni, hanem tessék, akkor
bocsánat,
nem tudom mit.
Bocsánat, én nem tudok bókolni, és nem tudok illúziókat árulni, és zsákba macskát árulni senkinek. Minden igyekezetünkkel az elmúlt 6 hónapban azon voltunk, hogy a város és a városlakók érdekét szolgáljuk. Ehhez képest kialakult egy pártokon átívelő többség a tanácsban, amely különféle érdekcsoportok számára különféle összegek. Konkrétan én úgy érzem, hogy a tanácsos kollégák az energiájuk 80%-át az idei évben, vagy a tavalyi évben arra pazarolta, hogy a sportfinanszírozások átmenjenek. És közben a város le van blokkolva, tehát Marosvásárhely jelen pillanatban egy mély erkölcsi válsággal kell szembenézzen, és egy óriási vezetési deficittel. És mondtam is a sajtótájékoztatón két nappal ezelőtt, hogy álljunk meg, megállás és újra tervezés. Tehát ezt így ebben a formában nem tudjuk folytatni. De ismétlen, mi hárman vagyunk a 23-ból. Hiába jövünk egy csomó konstruktív javaslattal, ha folyamatosan visszakalapálnak minket az aszfaltban, mint egy százas szeget. Tehát egyéb sincs, csak ti vagytok a bajkeverők, ti gerjesztitek a feszültséget.
Úgy látszik, hogy eddig nyugalom volt a városban.
Hát nézze szerkesztő úr, mondok egy egyszerű példát. Megszavaztunk augusztus 30-án két gépjárművet, két olcsó gépjárművet darabonként 8000 euróért a szociális osztály számára. Hogy az elesetteknek, a mozgásképteleneknek segítségként ott legyen egy sofőrrel, egy szociális munkással. Nem vették meg ezt a két autót, nem hajtották végre azt a határozatot. Miért? Azt mondták, mert nem volt idejük rá. Hát 6 hónap alatt nem tudsz két autót megvásárolni. Tehát egyszerűen le van bénulva az egész intézmény működése, és kizárólag két embernek van alárendelve, a polgármesternek és a személyes tanácsadójának, akik semmi más nem tesznek, mint továbbra is konszolidálni akarjuk a hatalmukat, semmibe veszik a városi tanácsosok döntését, amint ez most a legutóbb is megtörtént, és mentik a saját bőrüket. És egy egész város 130 ezer ember életét és életminőségét kizárólag a saját egyéni érdekeiknek alárendelték egy teljesen szűk klikben.
Pontot kell tegyünk a beszélgetésre. Én csak annyit kívánok, hogy legközelebb, mikor találkozunk, akkor egészen más kimenetelű témákról beszéljünk.
Hát szolgálnék jobb hírekkel is, de most ez a kurta valóság, és szembe kell nézzünk.
Köszönöm be. Szépen, hogy itt volt tisztelt Herman Már Krisztián, a Szabad Emberek Pártjának városi tanácsosa, még akkor is, hogyha jobbára kellemetlen kérdésekről, dolgokról kellett beszéljünk. Ez a valóság jelen pillanatban Marosvásárhelyen.